prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részének beszélgető partnere Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója. Akitől megkérdezem, hogy a meredeken csökkenő magyar infláció miatt kell-e módosítani a stratégia egyes elemeit. Vajon az európai részvények közül miért preferálja a román és a görög papírokat az Akkord? Erről is fogunk beszélni. A második részben Palkó István a portfólió vezető elemzőjével a Magyar Bank Holding most megjelent gyors jelentéséről beszélgetek. A befektetőket bizonyára érdekli, hogy mi áll a részvény szárnyalása mögött, hiszen a bank árfolyama ebben a hónapban csaknem megduplázódott. Kezdjük is a programot, itt van a telefonvonalban Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója. Szervusz Attila!
Szia!
Mekkora összeget kezel befektetési alapjaiban az Akkord, és hány alapotok van összesen?
Járnálás szerint több mint 150 milliárd forintot kezelünk, 22 darab befektetési alapban.
Ahogy néztem egyébként, ezek nagy többsége abszolút hozamú alap. Jól láttam?
Igen, bár az abszolút hozam az egy ilyen nagyon tág fogalom, én azt szoktam mondani, és ez úgy akkor azt gondolom, hogy az alapjainknak a nagyon nagy többségére jellemző, hogy egy ilyen nagyon aktív gondolkodást képviselünk, legyen az kötvény, részvény, vegyes alap, vagy akár igen ez a híres kategória az abszolút hozam, tehát hogy mi aktív alapkezelőként apostrofáljuk magunkat a piacon, tehát ilyen értelemben viszonylag kevés ilyen hagyományos passzívan kezelt termékünk van. Mi abban hiszünk, hogy ebben a változó világban, amiben most élünk, az aktív hozzáállás szükséges ahhoz, hogy jó teljesítményt tudjanak elérni az alapjaink.
Ha már aktív kezelés, kell-e változtatni a stratégián, illetve bizonyos elemein azután, hogy a magyar infláció ugye beesett, és feltehetően a jövő év végére akár 5% körül is lehet majd. És lehet, hogy a kis befektető emiatt már nem forintban fognak gondolkodni, vagy már most is úgy gondolkodnak, hanem devizában?
Hát egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy pont a magyar infláció miatt nem kellett változtatni a stratégiánkon. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a mi feladatunk az olyan, amit egy ilyen vitorlást vezetnénk, hogy folyamatosan figyeljük a vizet, hogy épp merről fúj a szél, és annak megfelelően próbáljuk a vitorlát állítani, hogy mindig jó irányba haladjon a hajó. De viszont eltekintetben azt mondjam, hogy a magyar inflációnak az alakulása az egy nagyon vág pályán halad, vagy haladt az idei év során, tehát viszonylag kevés fejfájást okozott nekünk, tehát emiatt nem kellett a stratégián érdemben módosítanunk. Ezzel ellentétben viszont azt gondolom, hogy a globális inflációs folyamatok azok azért az idei évben is, meg én azt gondolom, hogy a jövő év folyamán is, többször is arra készítettek minket, hogy állítsunk a vitorlán az év folyamán, hogy mindig jó hozamokat tudjunk elérni.
Igen, hát valóban a jó hozam ugye mindennek az alapja, de ugye az idei év slágertermék ez a prémium magyar állampapír, ami nem is csak 2023-ban, hanem 2024-ben, legalábbis ugye ez a 2033 eljelű, ez 2024-nek a slágere lesz, nem tudom, lesz-e másodpiaci forgalom, komoly forgalom is belőle. Ugye ezt már nem lehet kapni, de ha minden jól megy, akkor 18-19%-os hozam lesz jövőre. Sok befektető azt mondta, hogy na, akkor ebbe tegyük bele, a többi nem is annyira érdekes?
Az állampapírnak mindig és minden körülmények között szerintem, vagy kis túlzással helye van a minden portfólióban, így hát ez így abszolút igaz erre a termékre is, vagy igaz volt, hiszen most már nem kapható. Én abban a szerencsés helyzetben vagyunk, meg voltunk szerintem egész szép folyamán, hogy mindamellett, hogy mi azt az álláspontot képviseltük, hogy igen, kell ebből a termékből is a portfólióba, kellenek más termékek is, legyenek azok részvények, kötvények, vagy akár befektetési alapok, és abban, ahogy említettem, a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt tudom mondani, hogy a mi alapjainknak a nagyon-nagyon nagy többsége az messze jobb hozamot biztosított az idei év folyamán, mint az infláció követő, és ennek köszönhetően szerintem egy ilyen diversifikált portfólióval azért nagyon jó hozamot lehetett idén is elérni, aminek persze része az infláció követő állampapír is, de mindemellett az összes többi termék is tudott jól teljesíteni szerencsére.
Igen, hát ugye december van, tehát tökéletesen, vagy nagyjából lehet látni, hogy milyen hozamot lehet idén elérni. Én azért végignéztem ugye az akkord alapokat, és ha azt láttam, hogy azért 20% feletti egyéves hozam azért ritkán van, és hát az infláció 18%, akkor a reál hozam, hogy is mondjam, akkor viszonylag kicsi, vagy rosszul látom a dolgot?
Hát az alapjainknak egy jelentős része az idei év során, és ugye most még egy december elején beszélgetünk, 20% feletti hozamot ért el, vegyes alap az ilyen 24% körül, és az abszolút hozamoknak a többsége is ilyen 21-22%-ot hozott, és még ugye nincs itt az év vége. Tehát ez mindenképpen, azt kell nézni, hogy az idei év infláció követő az ilyen 14%-os hozamot biztosított, tehát ahhoz képest az egy, tehát ha valaki január 1-én döntött, akkor azt infláció követ állapapír, vagy valamelyik akkord alap mellett, akkor azért tudtunk jobb hozamot biztosítani, természetesen többlet kockázat vállásért cserébe. De hogyha már ilyen a kiemelkedő hozamokról kell beszélni, akkor is ugye egy picit volt arról, hogy fogunk beszélni a román meg a görög piacokról, akkor ugye a görög alapunk egyébként 41%-ot hozott euróba idén, tehát azért vannak olyan...
Euróban
41%-ot, így van. De forintban még ilyen 35-6-ot, mert hiszen idén erősödött a forint az év elejétől számolva, tehát ezért ez a különbség, de azért azt gondolom, hogy még úgy is az egy igen szép teljesítmény. Tehát, hogy igenis vannak azért olyan termékek, meg olyan piacok, amik egy ilyen turbulens évben, mint amilyen ugye a 2023-as volt, és igen-igen jól tudtak teljesíteni.
Ha a rövid közép és hosszú táv között kell vitorlázni, ahogy te fogalmaztál, akkor mit ajánlasz a befektetőknek? Hogyan viselkedjenek? Mire legyenek tekintettel? Ne csak a rövid távot tekintsék, hanem inkább a 3-5 éves befektetést?
Tehát a világ olyan irányba változott, hogy mindenki nagyon a rövid táv. Tehát rövid idő alatt szeretne mindenki nagyon sok pénzt keresni. Ez a tőkepiacokra általában igaz. És pont emiatt, aki képes egy picit hosszabb távon gondolkodni, vagy hosszabb távú perspektívában, egy kicsit nyugodtabban olyan pénzt befektetni, amire tényleg nincs szüksége akár 5 éves távon, annak sokkal jobb hozam potenciálja lesz, mint aki a nagyon rövid távra lő. Én mindig azt szoktam mondani, hogy itt talán az egyik legjobb példa a román részvény alapunk, amelyik 5 év alatt megduplázta az egyre jutó nettó eszközértékét, tehát hogy 5 év alatt duplázhat rajta a befektető. És nyilván ebben voltak olyan időszakok, amikor kevésbé ment jól, vagy nem volt annyira látványos a hozam, meg voltak olyan időszakok, ahol nagyon látványos volt, de 5 év alatt ugye ilyen hozamot elérni azért az összességben egy igen szép teljesítménynek tekinthető. De ez kell a hosszú időtáv és a...
Igen,
és
itt adódik azért még egy kérdés, ugye, hogy mindig a visszatekintő hozam az megtévesztő lehet. Tehát, hogyha most valaki hallja, hogy hoppá, román piacon, román részvényalapokon 5 év alatt meg lehetett duplázni, akkor most nosza, akkor tegyünk bele, vagy a görög alapokba. Erre garanciát azt hiszem nem lehet vállalni,
nem,
de a következő
nem,
5 évben is.
Egyértelműen nem lehet vállalni, és azt gondolom, hogy ugye beszéltünk a görögről, a románról, van egy lengyel részvényalapunk is, ezek fűszerek sok szempontból, tehát egy olyan a portfólió építésnek egy olyan fűszerei, amiből kell tenni, én azt gondolom, hogy érdemes tenni, ami álláspontunk az, hogy érdemes tenni jó pár százalékot, hiszen ezek meg tudják érdemben lökni a portfóliónak a hozamát, vagy a teljesítményét, ez a hosszú távú, ez a hosszú távfutásnak a része. És nyilván vannak olyan termékek, amelyek teszem az kötvényalapok, vagy vegyes alapok, ahol azért nyilván a volatilitás kisebb, cserébe nyilván a hozam potenciál sem olyan nagy, de hát ebből egy ilyen portfólióból lehet kialakítani, aztán a végén egy olyan, vagy ilyen alapokból, meg ilyen termékekből lehet ugye a végén kialakítani egy olyan portfóliót, ami aztán elképes érni azt a célt, amiről ugye az elején is beszéltünk, hogy az inflációt ugye lényegesen meghaladó reálhozamot tudjunk elérni, és egyrészt megvédjük az ügyfél vagyonát az elértékelődéstől, másrészt ugye hozzá is tudunk tenni egy kicsit. De ez a hosszú táv, ez akkor van a legjobb lehetőségünk, hogyha az ügyfél is képes hosszú távon gondolkozni értelemszerűen.
Ha a vegyes alapokat, vagy az abszolút hozamú alapokat nézzük, akkor van-e valami olyan, hogy is mondjam, stratégia, hogy abban mennyi a kötvény, mennyi a részvény, esetleg mennyi az állampapír? Vagy egyenként változik minden egyes alapnál más és más?
Hát a vegyes alapoknál ez egy viszonylag világos helyzet, tehát nyilván többféle vegyes alap van, de valahol a részvény súly az értelemszerűen 40-60% között szokott alakulni, és ugye ennek a fordítottja értelemszerűen a kötvény állomány, tehát az egy viszonylag tiszta játék. Ugye ehhez képest az abszolút hozamon az egy teljesen más kategória, mert ott nem csak nulla lehet a részvény súly, de akár negatív is, tehát magyarul egy abszolút hozam alap, az fogadhat arra is, hogy a piacok adott esetben esni fognak és nem emelkedni, és azon is tud pénzt keresni, hogyha a portfólió menedzser jó időben jó döntést hoz.
Egy korábbi interjúban, ami a portfólión jelent meg, azt nyilatkoztad, hogy most, ugye ez egy nyár végi interjú volt, hogy most az aktívan kezelt kötvényalapokban láttunk sok lehetőséget, hiszen volt egy hozamsimatag az elmúlt 30 év utolsó 10 évében nulla kamat mellett, és hát most azért kamatok jelentősen megemelkedtek, bár hát most már megálltak. Ez a megállapításod érvényes december elején is, amit júliusban mondtál, hiszen mondtad ugye, hogy aktív portfóliókezelés van, tehát gyakorlatilag szinte hetente változik a stratégia.
Szerencsére igen. Tehát azt gondolom, hogy ugye amikor az akkord indult 2016-ban, akkor tényleg olyan világba csöppentünk, ahol semmilyen ilyen kötvény jellegű terméken érdemi hozamot nem lehetett elérni. És ez az elmúlt egy-másfél évben ez lényegesen megváltozott, és az tény, hogy most ugye megállt a hozamoknak a további emelkedése, az egy nagyon kellemes környezetben van.
Illetve a kamatok további emelkedése, nem?
Hát a kamatok további emelkedése, ugye az a hozamok további emelkedésével ugye azonos, de lényeg, hogy ez most megállt, ez tény, de hát ez egy nagyon kellemes állapot, vagy világállapotban vagyunk, tehát gyakorlatilag itt azért dollárban a kockázatmentes kamat az ugye ilyen 5% körüli, azért ez egy nagyon kellemes szint, ha belegondolunk. Az amerikai infláció követő állampapírok 2% körüli reálhozamot biztosítanak az infláció felett, az egy nagyon kényelmes állapot. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki nem akar túlságosan sok kockázatot vállalni, de és akkor össze tud rakni egy olyan aktív kötvényportfóliót, ami reálhozamot biztosíthat neki az elkövetkező 10 évben. Hát erre példa, hogyha most 2 évvel korábban vettük volna fel ezt a beszélgetést, akkor azt mondtam volna, hogy hát az valami fantasztikus világállapot lenne, hogyha ilyen szerencsénk lenne valamikor az életünkben, hogy kemény devizában reálhozamot tudunk realizálni, hiszen eltelt 2010 és 2020 vagy 2022 között úgy 10 év, hogy szinte ez lehetetlen volt, még aki beszélt róla, az is már-már eretnekségnek hangzott, hogy reál hozam dollárban, vagy euróban, az képtelenség.
Hát igen. Visszatérek egy kicsit a részvényekre, hiszen történelmi tapasztalat szerint a részvényekkel jobb hozamot lehet elérni, mint más eszközökkel. Viszont az akkordnál nem láttam magyar részvényalapot, mondjuk BUX követő részvényalapot. Vajon mi ennek az oka? Vagy csak még nem vettem észre?
Hát nagyon szeretnénk, hogy legyen egyszer egy ilyen termékünk. Ennek azt gondolom, hogy a legfőbb oka az elemszámban keresendő. Tehát mi ugye, ahogy említettem, egy ilyen aktívan gondolkodó alapkezelő vagyunk, tehát mi egy ilyen passzív BUX követő részvényalapot valószínűleg nem fogunk csinálni, viszont szívesen csinálnánk olyat, ami aktívan fektet magyar részvényekbe, csak hát vannak bizonyos diverzifikációs szabályai egy befektetési alapnak, és egész egyszerűen az elemszáma jelleg a Budapesti Értéktőzsdén található részvények elemszáma nem elegendő ahhoz, hogy én azt gondolom, hogy egy jól diverzifikált részvényalapot létre tudjunk hozni. Hát ez az oka annak, hogy nincs.
Értem. Na akkor menjünk tovább a részvényvonalon. Hogyan látod a nemzetközi részvénypiacot? Leegyszerűsítve a kérdést, közép, illetve hosszú távon Európa, Amerika, vagy a feltörekvő piaci részvényekkel csektetnek jobb hozammal, vagy ez is aktív portfókezelés mellett állandóan változik?
Nagyon jó a kérdés. Az, hogy Európa, vagy Amerika, vagy a fejlődő, én ezt úgy szedném szét, hogy az amerikai részvénypiac az jellemzően technológiai részvényekben túlsúlyos. Tehát általában az amerikai részvénypiaci akkor teljesít felül, amikor a technológiai részvények jól teljesítenek. Tehát ott ezekből az újfajta papírokból van több. Az Európa, meg ahogy az öreg kontinensnek az analógiájára azt mondom, hogy meg a hagyományos részvényekből van érdemben több. Tehát ugye ez is okozza egyébként ezt a sokszor ezt a nagyon-nagyon eltérő teljesítményet a két kontinensnek. Na és hogy mit gondolok erről? Tehát alapvetően a fő téma, ami az idei évet és azt mondom, hogy a jövő évet is meghatározza, az az, hogy az infláció letörésében úgy tűnik, hogy csatát nyertek a jegybankok, és a kérdés az, hogy a háborút is megnyerik-e. Ha a háborút is megnyerik, az azt jelenti, hogy már láttuk, hogy valószínűleg jó eséllyel láttuk a kamatoknak a tetejét, és általában, hogyha elindul, vagy folytatódik ez a hozamcsökkenés, amit az elmúlt pár héten láttunk, akkor vélhetően ezek a technológiai részvények, amik nagyon érzékenyek a hozam környezetre, azok fognak jól teljesíteni, tehát akkor Amerika fog jól teljesíteni. Ugye ez az egyik forgatókönyv, és azért mondom, hogy ez az egyik forgatókönyv, mert az egész ide érünk arról szólt, hogy egy között a forgatókönyv között, meg a között a másik között, amiről majd most mindjárt beszélek két mondatot, folyamatosan váltogatta a piac, hogy vajon melyiknek van nagyobb valószínűség. Na a másik forgatókönyv az az, hogy nem sikerült még teljesen legyőzni ezt az inflációt, mivel hogy a munkaerőpiac, különösen az Egyesült Államokban, de a világ számos más országában is, például egyébként hazánkban, nagyon-nagyon feszes maradt. Tehát most egy olyan recesszió, meg gazdasági lassuláson van túl például a magyar gazdaság is, ami nem okozott munkanélküliséget. Ez egy munkanélküliség nélküli recesszió, ez is már azt mondom, hogy példátlan.
Így van.
De a lényeg, hogy az Egyesült Államokban azért ennél nagyobb probléma van, tehát úgy tűnik, hogy van egy nagyon szoros munkaerőpiac, és van egy nagyon komoly bérfeszültség. És ugye a félelem az, hogy ez a bérfeszültség, ez visszaszivárog szép lassan az inflációba, hiszen egy szolgáltatás alapú gazdaságról beszélünk az Egyesült Államok esetén, tehát a gazdaság 70%-a szolgáltatásokban, ha megdrágul, ha tartósan drága a munkaerő, és folyamatosan drágul, akkor az előbb-utóbb az inflációban visszaszökik, és akkor ez a csodálatos jegybank, a Fed, az mégsem lesz képes arra a kamat csökkentésre, amit már jövő márciusra, májusra a piac ugye elvárna tőle. Na most, hogyha ez történik, akkor viszont értelemszerűen nem a technológiai részvények fognak jól teljesíteni, hanem inkább a hagyományos iparága. És ugye, ahogy az elején beszéltem erről az analógiáról, hogy ugye a mi dolgunk az, hogy figyeljük a vizeket, és a hajónak a vitorláját abba az irányba fordítsuk, amerre egyébként vagy amerről ugye a szél fúj. Hát a nagy kérdés valójában az, hogy e közül a két világállapot közül, hogy sikerül-e legyőzni az inflációt, vagy valójában nem sikerül legyőzni, e közül kell eldöntenünk azt, hogy melyiknek van nagyobb valószínűsége, és amelyiknek nagyobb valószínűsége, annak megfelelően kell az ügyfeleknek a pénzeit befektetni. Hát ez az dilemma, amin szinte azt kell mondjam, hogy naponta gondolkodunk, és ugye, hogy hát ezek a csúnya szól, hogy a makroadatokat figyeljük, ezt akkor tekintsük, ugye figyeljük a vizet, hogy sodródik, és annak megfelelően figyeljük a szelet, és állítsuk a vitorlát.
Amerika vagy Európa az a kérdés. Azért is tettem ezt föl, mert ugye az egyik versenytársatok, a Hold vezérigazgatója, nem, új vezérigazgatója nemrég azt nyilatkozta, hogy ő az európai részvényekben bízik, és a portfóliójának 60-70% európai részvény. Vajon ez a vélemény, ez mennyire vehető át mondjuk az akkornál, vagy mennyire gondolkodtat el, inkább úgy kérdezem.
Minden vélemény izgalmas, minden vélemény elgondolkodtat, így hát értelemszerűen ez is. Ugye alapvetően a kérdés, egy picit visszautalok arra, amit korábban mondtam, hogy itt a legfőbb kérdés az, hogy sikerült-e az inflációt legyőzni, ha igen, akkor az jó esélye a gazdaság lassulásával jár, és akkor ugye a hagyományos részvényeknek egy nehezebb időszaka lesz, akkor én azt mondom, hogy ha ez a forgatókönyv következik be, akkor véletlenül az európai részvényeknek nem lesz annyira jó.
De bocsánat, hadd vágjak közben, hogy alulértékeltek az európai részvények. Egyes. Na igen, mert ez egy fontos dolog, ugye?
Kétségtelen alulértékeltek, csak sajnos az elmúlt 20 évben alulértékeltek voltak, tehát hogy az, hogy most fog ez megváltozni, az elsősorban én azt gondolom, hogy ezen a csatán múlik, amiről az előbb is beszéltünk, hogy az inflációval hogy haladunk. Ha sajnos marad az a helyzet, hogy a gazdaságok relatív erősek maradnak, és az infláció ugye újra felüti a fejét, akkor is azt gondolom, hogy a hagyományos részvényeknek jött el az ideje, és akkor értelemszerűen az európai részvények fognak jobban teljesíteni, amelyek egyébként történelmileg is, és minden egyéb összehasonlításban jóval olcsóbbak, mint az amerikai társaik.
Köszönöm a beszélgetést Gyurcsik Attilának, az Accord alapkezelő vezérigazgatójának, további kellemes napot kívánok.
Köszönöm szépen.
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Műsorunk második részében Palkó Istvánnal, a Portfólió vezető elemzőjével a Magyar Bankholding most megjelent gyors jelentéséről beszélgetek, és arról, hogy mi okozhatta a részvény novemberi szárnyalását. Itt is van a telefonvonalban Palkó István. Szia István, köszöntelek!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Mivel magyarázható a Bankholding kimagasló harmadik negyedévi, illetve első három negyedévi eredménye, miközben a hitelállománya stagnált?
Igen, a piaci körülmények mostohák, hiszen a hitelpiacon lényegében stagnálást látunk most már a vállalat és a lakossági hitelek esetében is, ami azt jelenti, hogy az új kihelyezés az visszaesett. Ennek ellenére a bankoknak elég jól megy, ezt láttuk az OTP bank gyors jelentésében is, és egészen hasonló dolgok ismétlődnek meg most az MBA bank esetében is. Legfontosabb az év egészét tekintve mindenképpen az, hogy a bankoknak a kamat eredménye jelentősen emelkedett. Csak az első fél évben, hogyha visszatekintünk, akkor több mint 800 milliárd forintnyi kamatbevétel emelkedést generált a bankoknál az, hogy a Magyar Nemzeti Bank megemelte az irányadó kamatát. Tehát elsősorban azért a Nemzeti Banknak a kamat emelései vannak a jelenség mögött, és hogyha azt kérdezzük, ugye, hogy az MNB-nek hol van a vesztesége, mert hát óriási veszteséget halmoz fel a jegybank, akkor azt lehet mondani, hogy a 90%-a körülbelül ott van a bankok profitjában. És hát az MBH banknál is azért elsődlegesen ez mozgatta felfelé a profitot, nem pedig az, hogy esetleg sokkal aktívabb lett volna a piacon, mint a tavalyi évben. Tehát mondom, ez a környezet, az ügyfél környezet, a kereslet az ilyen szempontból mostohának mondható. És a harmadik negyed évben láthatunk még egy speciális, nagyobb összegű tételt az MBH bank esetében, pedig az, hogy a korábban moratóriumban lévő ügyfeleket visszasorolhatták a bankok teljesítő kategóriába, amennyiben valóban elkezdték fizetni ismét a hitelüket. Ugye ez még a járvány idején bevezetett hitelmoratórium volt, és tényleg ez történt, hogy az ügyfeleknek a jelentős része ismét fizeti a hitelét. Ez az átsorolás számvitelileg egy jelentős hasznot hozott több bank számára is. A harmadik negyed évben csak az MBH banknak 36 milliárd forinttal volt jobb a céltartalékok és értékvesztések kategóriában az eredménye, mint egy évvel korábban. Tehát a kamat eredmény és a kockázati költségeknek a javulása volt az, ami a harmadik évben kifejezetten felfelé tornázta az MBH banknak a nyerességét.
A kamatstop nem csökkentette a nyerességet? Azért is kérdezem ezt, mert ugye a napokban a kamatstopot meghosszabbította a kormány.
Csökkentette, de nem a harmadik negyed évben, tehát a gyors jelentés szempontjából ennek nem volt olyan nagy jelentősége. Még a második negyed évben, ha jól emlékszem, igen, akkor derült ki, hogy az idei második fél évben alkalmazni fogja szintén az állam a kamatstopot, és ez akkor hatott a bankok eredményességére negatívan, de már kisebb mértékben, mint az első fél évben, hiszen a kamatvárakozások sokkal lejjebb jöttek. És majd az idei negyedik negyedévben lehet annak negatív hatása, hogy a jövő év első felében ismét egy veszteség vár a bankokra a kamatstop miatt, ugyanis amikor megismerik a bankok az új szabályozást, akkor már el kell nekik számolni az ebből fakadó veszteségeket, így hiába lesz jövőre aktuális a kamatstopnak az újabb meghosszabbítása, már az idei év végén várhatóan elszámolják ennek a negatív hatását, legalábbis a nagy részét.
Térjünk egy picit vissza a nyerességre, ugye szeptember végéig a Magyar Bankholding azt hiszem, hogy 235 milliárdos profitot ért el, és tőkearányosan ez egészen kiemelkedő, 36%-os tőkearányos megtérülés, ami még az OTP-nél is jobb, hiszen az OTP nemrég azt jelentette, hogy 30%-os tőkearányos nyeressége volt. Adódik a kérdés, hogy összefüggő ez a fúzióval, azaz ugye az MKB, a Budapest Bank és a Takarékbank egy banká válásával, miközben ugye korábban a közgazdasági irodalomban volt egy olyan nézet, hogy a fúziók rengeteg energiát visznek el a napi működéstől, és sokszor a vártnál több kiadással is járnak, tehát csökkentik az eredményt. Úgy látszik, ez kivétel itt a Magyar Bankholdingnál, ami megtörtént.
Amit mondasz, az rövid távon mindenképpen így van, hiszen a párhuzamosak megszüntetése, az elbocsátások, akár hogyha vannak ilyenek, ugye a végkielégítésekre gondoljunk, az informatikai átalakulás, stb. Ezek mind viszik a pénzt az elején, és én azt mondom, hogy az MBH banknál elsősorban ez a hatás érvényesül, ez a negatív eredményrontó hatás egyelőre a fúzióval kapcsolatban. Tehát az igazi eredményei a fúziónak azok még nem most érvényesültek, nem most jöttek elő. Ugye milyen eredményei lehetnek egy fúziónak, és ez inkább a hosszú távú hatás. Tehát negatív hatások érvényesülnek rövid távon, hosszabb távon pedig azok a szinergiák, amelyek a költségoldalt és a bevételi oldalt egyaránt befolyásolhatják. Költségoldalon a párhuzamosságok megszüntetése idővel azt jelenti, hogy sokkal kevesebb dolgozót kell megfizetni, egyébként a személyi jellegű ráfordítások azok több mint 50%-át teszik ki a működési költségeknek az MBH banknál. Itt például a létszámcsökkentés az biztos, hogy indokolt, bár hogyha az üzleti állományok jelentősen nőnek majd a banknál, akkor igazából az olló zárulhat, és lehet, hogy mégsem kell annyi embert elbocsátani hosszabb távon, mint amennyit én most mondanék erre. És hát vannak bizonyos ökölszabályok, hogy két bank egyesüléséből akár a költségek 30%-a megspórolható, három bank egyesülésével ez nyilván még magasabb. Ezek a költségspórolós eredmények, ezek még az idei évben szerintem csak mérsékelten jelentkeztek. Ezeket akár túl is szárnyalhatják az integrációnak a költségei, majd az igazi eredmények a következő években jönnek majd csak be. Hasonló igaz a bevételekre is. A bevételekben például a hatékonyan működésből származó, vagy általuk lehetővé tett fejlesztésekből jövő új ügyfelek, új szolgáltatások indítása, akvizíciók végrehajtása, ezek emelhetik majd igazán akár a piaci átlagnál nagyobb mértékben az MBH banknak a bevételeit. Ez is majd a következő éveknek az zenéje lehet. Én úgy satszolom, és ezt hallani a bankházatájáról, ezt is nyilatkozzák, hogy 2025 után következhet el az időszak, amikor a három bank fúziójából létrejött MBH bank, már teljes egészében belül is, és a hatékonyság összes mérőszámát tekintve is egységes bankként fog tudni működni.
Igen, hát ugye a három bank fúziójával egy meglehetősen nagy bank jött létre. Korábban a piacon mindenki úgy tartotta, hogy az OTP dominanciája, ugye az OTP-nek azért 25-30%-os piacrészesedése van, tehát az OTP határozza meg mindig például a kamatokat. Vajon mekkora a bankholdingnak a piacrészesedése, és beleszólhat ebbe a játékba, vagy ebbe a piac mozgatásba azzal a nagysággal, amivel rendelkezik most, illetve hát igen, most rendelkezik már, nem, hiszen a fúzió megtörtént.
Igen, ugye hát ahány piac, ahány részpiac, ahány tevékenység, annyiféle piaci részesedést mondhatnánk. A legnagyobb részesedése ez bőven 20% feletti részarányt jelent, mondhatni, hogy 30% közelít a vállalati hitelezésben, a leasing tevékenységben, agráriumban, ilyesfélékben van az MBH banknak. Úgy tudom, hogy szeretnék növelni a lakossági hitelezésben betöltött szerepüket. Ez talán az elsődleges terep, ahol erőteljesebb piaci részvételre lehet majd tőlük számítani a következő években. És hát ez azt vetíti előre, hogy azért az árazásban bizony inkább a piacnak az aljához fognak tapadni. Ugye most is vannak olyan bankok, amelyek kisebb részesedéssel rendelkeznek a lakossági hitelpiacon, vagy a tranzakciók piacán, vagy akár a betéti gyűjtésben, és azt szeretnék, hogy nagyobb legyen a részarányuk, és ennek érdekében az árazási versenyben is élen járnak, tehát ők nyújtják mondjuk a legalacsonyabb kamattal a hiteleket. Az MBH bank nem mindenben tapadta ennyire az árazási sávnak az aljára, de azért ott van a piacvezetők között árazás szempontjából is.
Ezt hogy érted, hogy olcsó a piacvezető, olcsó vagy piacvezető drága?
Az alja, tehát hogy a legolcsóbbak között van, de nem azt mondanám, hogy például ővék a legolcsóbb lakáshitel jellemzően, de azért ott vannak a felső, nem tudom én, 30%-ban. És hogyha egy ilyen nagy szereplő jóval olcsóbb mondjuk, mint a legnagyobb versenytársa bizonyos húzó termékekben, és ez mondjuk jellemző, mondjuk például az OTP bank úgy nem igazán ígér alá a többi banknak, tehát ő határozza meg sok esetben egyébként a felső szélét az árazásnak, de nem mindenben természetesen. Ehhez képest az MBH bank egy versenyző pozíciót vett fel, úgy tűnik, de hát ez természetesen fakad abból, hogy még az OTP banknak óriási előnyei vannak a fiókhálózat, az ismertség, az elérhetőség szempontjából, a meglévő hitelállománya nagyon erős, addig az MBH banknak a három bank fúziójából létrejött ügyfélállományát még nem tekinthetjük minden szempontból Magyarország legerősebb ügyfélállományának. Az ügyfeleknek a megtartása a nyilvánvalóan egy elsődleges feladat, a növekedéshez pedig többek között az árazásban, de nem csak az árazásban, hanem például a technológiai innovációkban is élen kellene járnia. Az árazásban már most is láthatjuk, hogy mindent megtesznek ennek érdekében. A technológiában nagyokat ígértek, de egyelőre ezek a nagy ígéretek nem teljesültek. Ott a prioritások egyébként időben fel is cserélődtek, tehát előbb történnek meg bizonyos migrációs folyamatok, mint maguk a technológiai innovációk, amelyek az ügyfél számára is látványosak lennének, de a következő években az ígéreteik szerint olyan újdonságokkal és olyan termékinnovációkkal és technológiai innovációkkal jelennek majd meg a magyar piacon, ami egyelőre nem jellemző a többi bankra.
Ugye most már azért az OTP-vel való összehasonlítást is említettük. Itt adódik egy kérdés. Ugye az OTP-nél a nyerességnek már körülbelül 60%-a külföldi leányoktól jön. Mit gondolsz, hogy a bankholding is a gyors növekedés miatt a külföldi terjeszkedést, illetve akvizíciókat fogja választani, vagy elég itthon néz körül? Ugye az utóbbi hetekben, hónapokban ezt láttuk, hiszen azért a Duna Bankot vették meg, most ugye a sikeres akvizíció a Fundamentával, tehát egyelőre a külföldi piacokra nem léptek ki, külföldi akvizícióról még nem hallani.
Én úgy tudom, hogy nézelődnek aktívan külföldön is, de egyelőre ezek így nem értek be ezek a próbálkozások, de mind a magyar piacon, mind a külföldi piacon olyan csapattal rendelkeznek, aki aktívan nézi a potenciális felvásárlási célpontokat. Hát ugye külföldre kilépni azért mindig nehezebb, mint itt Magyarországon akvirálni.
Annyira nehéz, hogy az OTP 1998-ban lépett ki, és ugye hát 92-ben történt a privatizáció, tehát 6 évvel a privatizáció után.
Igen, és ugye...
Vagy 99-ben, nem is 98-ban.
Igen, és ugye az OTP-nek is több akvizíciós hulláma is volt, és hát az első nagyobb banknak a megszerzése külföldön azért az lehet mindig a legnagyobb falat. Nyilatkozta egyébként a bank egyik vezetője, hogy nem elsősorban zöldmezős beruházásban gondolkodnak, az még nehezebb lenne, tehát egy új bankot elindítani külföldön, hanem valakit megvásárolnának, de azért fogynak egyébként, úgy tűnik, az eladó bankok. Tehát most volt egy olyan hullám, amelyben főleg nyugati bankok, például a francia Société lehetne említeni, kivonultak azokról a piacaikról, ahol nem sikerült nekik megfelelő üzemméretet elérniük, tehát nem rendelkeztek akkora részesedéssel, hogy ott megérje tovább működni. Egyébként az OTP banknál is előfordult ez, hiszen elhagyták Szlovákiát, illetve most folyamatban van a román lánybanknak az eladása is. Tehát ahol nem válik be a biznisz, ott azt nem kell erőltetni, és ilyen lehetőségekre belépőként akár lecsaphat az MBH bank, ilyen jellegű eladó bankokra, de akár más szereplőkre is. Tehát hogy ez mikor fog beérni, nem tudjuk, azt már nyilatkozták, hogy valamikor 2025 környékén aktivizálódhat a külföldi akvizíciók szempontjából is a bank, és egyébként ez igaz a tőzsdei jelenlétükre, és akkor lehet majd igazán aktív, tehát olyan 2-3 év múlva.
Igen, hát erre akarok rátérni, hogy befektetői szempontból hogyan tekintsünk a bankholdingra. A novemberi árfolyam emelkedés az szinte hihetetlen volt. November 11-én még csak 4200-300 forint volt, november végére 8200-ra emelkedett, most a gyors jelentés után is 7%-ot emelkedett. a tegnapi napon. Van egyébként valamilyen célára a Magyar Bank Holdingnak, vagy egy standard kategóriában lévő részvénynél ilyen még nem nagyon van?
Hát a hallgatók rácsodálkozhatnak, hogy egyáltalán miről beszélünk.
Így van.
Mert arról van szó, hogy 2019-ben lépett 2019. júniusában a tőzsdére az MKB Bank kényszerűségből. Ugye ez az MBH Banknak igazából a jogelődje, a Takarékbank is és a Budapest Bank is az MKB Bankba olvadt bele. Az MKB részvényekből lettek MBH részvények. És akkor, amikor a tőzsdére léptek az Európai Bizottság követelménye miatt, ugye korábban egy szanálás zajlott az MKB-nál, és ezért cserébe, hogy ezt a magyar állam egyáltalán végrehajthatta, ezért cserébe elvárta a Brüsszel, hogy tőzsdére vigyék a banknak a részvényeit, de azóta nem volt egészen idén augusztusi kereskedés ezekben a részvényekben, hiszen nem volt a tulajdonosok között olyan, és hogy tulajdonosok között van a magyar állam több mint 30%-ban, az összes többi tulajdonos pedig általában olyan nagy tulajdonos, aki magántőke alapokon keresztül tulajdonolja az MBH bankot, és köztük nem akadt olyan egészen idén augusztusig, aki eladta volna a részvényeit. Lehetséges egyébként, hogy az utóbbi időben sem adták ők el, mert akkor augusztus elején az történt, hogy több mint 800 ezer új részvényt bocsátottak ki a magyar tőzsdére, MBH Bank részvényt. Ez egyébként egy tavaly decemberi döntésnek volt az eredménye, amikor arról határoztak, hogy a Takarékbank is beolvad az akkori MKB bankba, és ennek ehhez kapcsolódóan kellett kibocsátani olyan részvényeket, amelyek egy része aztán kikerült a magyar tőzsdére. Ez mindössze 800 ezer részvény a bankholding több mint 300 millió részvényéből. Összesen a közkész hányad, amit ezek a részvények megtestesítenek, alig több mint 1%. Tehát nem mondható az, hogy igazából tőzsdei, klasszikus tőzsdei cég lenne az MBH Bank. Történt egy ilyen technikai jellegű bevezetés a tőzsdére.
Bocsánat, hogy közbevágok, a forgalma még most is nagyon alacsony, ugye az utóbbi napokban is a maximális forgalom talán 60 millió volt, ami hát bár a prémium kategóriában is vannak ilyenek, és ha már rákérdeztem erre, te hogy látod, hogy mennyi idő telhet el, míg a standard kategóriából átlép a bankholding a hát prémium kategóriába?
Igen, egyelőre a fundamentumok befolyásolják a tőzsdei szereplését ennek a banknak, hanem nagy valószínűséggel olyan spekulatív ügyletek álltak mögötte, vagy olyan spekulációk, meg magánszemélyek közötti adásvételek, amelyeknek semmi közük nem volt a bank tényleges teljesítményéhez. Úgyhogy célárról és hasonlókról nem beszélhetünk, és rengeteg olyan jellemzője hiányzik még ennek a terméknek, MBH Bank részvénynek, amely a prémium kategóriában való átvezetésre feljogosítaná. Ilyen például az, hogy prémium kategóriás csak olyan tőzsdei részvény lehet, amelynek a közkész hányada az 25% felett van. Ugye közkész hányadnak nevezzük az 5% alatti kis részvényesek összesített tulajdoni részesedését. Tehát ez az MBH Bank esetében, mint említettem, alig 1%. Most ahhoz, hogy prémium kategóriába kerülhessen, az a nyilvánvalóan a cég mérete adott. Tehát rengeteg olyan jellemzője van, ami alapján már most prémium kategóriás lehetne, de a részvénypiaci jelenléte az még nem ilyen. Tehát a 25%-os közkész hányad mellett például még arra is szükség van, hogy egy nagy összegű tőzsdei rábocsátás történjen az MBH Bank részéről. Ezzel kapcsolatban is azt jelezték, hogy valamikor 2025 környékén történhet ez majd meg. Tehát az, hogy most az MBH Bank nem egy igazi nagy tőzsdei cég, az egy szándékos dolog, részben a tulajdonosok, részben a bank részéről, viszont egyértelmű cél, hogy hosszú távon egy OTP bankhoz hasonló tőzsdei sztori kerekedjen ki belőle, amely nem csak a tőzsdén aktív, hanem a külföldi és belföldi akvizíciókban egyaránt, így aztán egy óriási növekedési sztorit szeretne produkálni.
Tehát erre várni kell még legalább egy évet, vagy másfél évet.
Így van.
Köszönöm a beszélgetést Palkó Istvánnak, a portfólió vezető elemzőjének, és további kellemes napot kívánok neked.
Én is köszönöm, minden jót kívánok.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy az elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Ballai Tamás működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónknak.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.